Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, örülök, hogy újra itt lehetek a szíriai utazás után. Mai alkalommal rövidebb igehirdetésről készültem, hogy vetíteni is tudjak, és be tudjak számolni az útról, majd meglátjuk, hogy Isten hogyan segít meg bennünket ezen a mai Isten tiszteleten. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istennek igéjét, ugyamint az Jeremiás próféta könyvében a 31. fejezetben található az első 22 versben, tehát Jeremiás könyve 31. fejezet első 22 verse.
Abban az időben, így szól az Úr, Izrael minden nemzetségének Istene leszek, ő pedig az én népem lesznek. Ezt mondja az Úr. Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, a nyugalma felé tartó Izrael. A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még téged, és fölépülsz Izrael szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal ejtesz majd táncot a vigadozók között. Ültetsz te még szőlőt Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyein. Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az Úrhoz. Ezt mondja az Úr. Újjongjatok, örüljetek Jákob sorsán, vigadozzatok a népek élén, hirdessétek és mondjatok dicséretet. Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Visszahozom őket Észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülőasszony egyaránt. Nagy gyülekezetként térnek ide-vissza. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem, egyenes úton, amelyen nem botladoznak. Mert atya vagyok Izraelnek, Efraim az első szülöttem. Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok, aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor anyáját. Mert megváltotta az Úr Jákobot, kiszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és újonganak Sion magaslatán. Élvezik az Úrtól kapott javakat, a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Akkor örömtáncot jár a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. A papokat bőséggel árasztom el, népem pedig jól lakik javaimmal. Így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Hangos jajgatás hallatszik Rámában, és keserves sírás. Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, mert nincsenek többé fiai. Ezt mondja az Úr. Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, mert meg lesz szenvedésed jutalma. Így szól az Úr. Visszatérnek fiaid az ellenség földjéről. Reménykedhetsz a jövőben. Így szól az Úr, mert visszatérnek hazájukba fiaid. Jól hallom Efraim kesergését. Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram, az én Istenem. Elfordultam tőled, de aztán megbántam. Belátva bűnömet, a mellemet vertem. Szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem az én drága fiam Efraim? Hát nem az én kedves gyermekem? Valahányszor megfenyegetem, végül mégis elfog a szánalom iránta. Megremegérte a bensőm, irgalmaznom kell neki. Így szól az Úr. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rakj le útjelzőket, figyeld az országutat, az utat, amelyen elmentél. Térj vissza, Izrael szüze, térj vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány?
Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Isten, előtted állunk, és megvalljuk, hogy nincs hozzád hasonló. Nincs más úr széles ezen a világon, nincs más, aki szavával előszólítja a hegyeket, a halmokat, a tengert, és minden megtörténik, amit kimond. Csak te vagy egyedül. Jó úrunk, megvallani a te dicsőségedet és hatalmadat, mert úgy ismertünk meg téged, úrunk Jézus, mint aki hozzánk hasonlóvá lettél, mint aki beléptél a mi életünkbe, magadra vetted a mi terheinket, mint aki sírtál velünk, mint aki éheztél velünk, mint akinek nem volt helyét, fejét hova lehajtania, mint akit vertek, megaláztak. Jó úrunk, eléd állni, mert minden hatalmadat nem abban látjuk, hogy elsöpörsz, hanem abban, hogy legyőzöd a gonoszt, hogy magadhoz öleled a bűnt, hogy nem minket terheljen, hanem téged. Úrunk, nincs másnál felszabadulás, nincs másnál feloldozás, nincs másnál bocsánat, megújulás, csak benned. Te győztél halál felett, te győztél a gonoszság minden ereje felett. Te tudsz szabaddá tenni, új életet adni, megeleveníteni. Hívunk téged, teremtő szent lélek Isten. Járj ma át, légy itt közöttünk, legyen tiéd minden dicsőség, és mi hadd legyünk a te néped, amelyik boldogan dicsér téged, amelyik kész odaszánni magát arra, hogy jele legyen a te szeretetednek ebben a világban. Amen. Az előbb felolvasott igéhez, Jeremiás könyvének 31. fejezetéhez, János evangéliumának 14. fejezetéből olvasom az első 3 verset. Jézus mondja ezen a helyen: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jeremiás könyvében van egy szó, amit olvastunk, ami gyerekkori emlékeket idéz föl, nem csak bennem gondolom, hanem másokban is, akik játszottak olyan játékot, hogy csapatkapitányokat neveztek ki, és akkor a csapatkapitányok maguk választották ki a felsorakozott gyerek seregből a csapatokat. És aki ügyes volt, az nagyon szerette ezt a játékot, mert mindig megerősödött abban, hogy én rám szükség van, elsőként választanak, versengenek értem a kapitányok, hogy te az enyém legyél, és minket erősíts. De aki nem volt ügyes, az nagyon nem szerette ezt a fajta játékot, mert újra és újra abban erősödött meg, hogy én semmire nem vagyok jó, hogy engem nem akar választani senki, hogy én csak terhére vagyok a csapatnak, és megint ott állok egyedül a legvégén a sorban, és nem kellek senkinek. Én itt maradtam magam. Ez a maradék, az a szó, ami felidézi ezt az érzést bennünk. Jeremiás könyvében ez az egyik fontos szó, a most felolvasott igében a megmaradottaknak szól Istennek az igéje. A maradék akkor ott azt jelenti, hogy átélik az emberek azt, hogy először az ország északi része pusztul el, jön Asszíria és letarolja, elviszi, elhurcolja, deportálja a népet, aztán utána megéli Izrael, hogy elpusztul a déli ország rész, hogy elpusztul a templom, hogy mindennek vége lesz. A maradék az, aki ennek a tanúja. És az ember belegondol, nehéz belegondolni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy mit is jelent ez a maga valóságában, de ha belegondolunk ebbe, akkor nem is tudjuk, hogy hogyan nézzük ezt a maradékot. Szerencsések, akik túlélik, akik megmaradtak, vagy inkább életfogytiglanra ítéltek, akik egész életükben ennek a terhével fognak élni, hogy láttam elpusztulni a várost, hogy láttam elpusztulni az országot, hogy láttam elpusztulni a hazámat, hogy láttam elpusztulni a családtagjaimat, hogy láttam a barátaimat, amit elviszik, vagy megölik őket, hogy átéltem azt a iszonyatos szenvedést, ami az ostrommal jár, az éhínséget. Nem igen szabadul ezektől az ember, ezektől az emlékektől. Kiválasztottak, szerencsések, hogy túlélték, vagy inkább egész életükre megnyomorított életek, akik ennek a terhét viselik. Az Ószövetségben, a történeti könyvekben itt inkább ez a második értelem fordul elő, akik viselik, és akik tanúi annak a pusztulásnak, amit megélt Izrael. Aztán van egy fordulat az Ószövetség könyvei között a prófétákban, azok között a prófétai könyvekben, akik a fogságba elhurcolt emberekhez szólnak, megfordul a maradéknak az értelme. Már nem ez a negatív jelentése van, hanem a reménységnek az üzenete, hogy ti vagytok a jel, hogy ti vagytok azok, akiket megőrzött Isten. Igen, az ítélet végbe ment, igen, a bűn elnyeri a maga büntetését, igen, nem marad meg a bűnös Isten előtt, de titeket meghagyott, egy picit, egy keveset, egy maradékot, és most összegyűjt benneteket a négy égtáj felől, most összegyűjt és helyreállít benneteket, és bevisz benneteket újra arra a földre, ami mindig is a tiétek volt. Hadd olvassam újra a Jeremiás könyvének az 31. fejezetéből az első verseket. Ezt mondja az Úr, kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, a nyugalma felé tartó Izrael. A messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen, fölépítelek még téged, és fölépülsz Izrael szűze. Felékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz majd táncot a vigadozók között. Ültetsz te még szőlőt Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják születelni is. Mert eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyein, jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az Úrhoz. Ez a néhány vers hatszor húzza alá azt, hogy Isten helyreállítja az övéit. Ha ez papíron lenne, gondoljuk csak el, hogy hatszor húzunk alá egy szót, szerintem kiukad a papír. Amiért hatszor húzza alá Isten az ő népe számára, hogy én helyreállítalak téged, én újat kezdek veled, az azért van, hogy a lelkünknek a páncélja lyukadjon ki, hogy merjük elhinni, hogy a pusztulás és az ítélet után Isten újat akar velünk kezdeni. Hogy az, aki magát eddig csak gyászban tudta elképzelni, annak a számára Isten örömet készít, hogy aki eddig magát vádolta joggal, annak Isten megbocsátott, és gyönyörködik benne. Hadd húzzam alá hát ezt a hatot, ahogy ebben az első hat versben olvassuk. Azt látjuk, hogy Isten mindent megváltoztat. Azoknak az élete, akiknek szüntelen zaklatás és szorongatás volt, amit megélt, most azt hirdeti, hogy végre hazatérhetsz, és végre van nyugalmad. A szombatot ígéri Isten az ő népének. A szombatot, ami nem óra, nem idő, hanem állapot, élethelyzet. Hogy minden teljes, hogy minden kerek, hogy minden rendben van. A zaklatottság, az ostromlott élmények után Isten a szombat nyugalmát ígéri az övéinek. Aztán azt olvassuk, hogy azokat, akiket fegyverek gyilkoltak, azok most kegyelmet kapnak, és biztonságban, és életük lesz, hogy újra kezdődik vele, mint a szüzek olyanok lesznek, hogy minden most kezdődik, hogy előttük van a termékeny időszak. Így fordítja meg Isten az ő sorsukat. Aztán harmadszor azt mondja, hogy az a fajta ünneplés, ami értelmetlen volt, ami betiltott volt, ami lehetetlenné vált, mert elpusztult minden, azt Isten most újra kezdi, és táncolni fognak, és zene lesz közöttük, és újongás lesz az osztályrészük, és mulatni fognak, mert Isten megújítja őket. Újra lesz ünnepük. Azt is ígéri, hogy ott, ahol kiszaggatták a szőlőket, ahol nem művelték a kerteket, ahol elvadult a szőlő, ott újra fogják metszeni őket, ott újra lesz gyümölcstermés, és nem másnak művelik a szőlőt, hanem maguknak. Maguk fogják élvezni a kezük munkájának a gyümölcsét. Nem rabolja el tőlük senki sem, hanem maguk fogják élvezni. Aztán megjelennek az őrök is ebben, akik kiáltanak, de most nem azt kiáltják, hogy jön az ellenség, meneküljön ki, merre lát, hanem azt kiáltják, hogy menjünk Istenhez, menjünk az ünnepre, készüljünk és vonuljunk együtt, mert van okunk hálát adni, és van okunk ünnepelni. és immár a templomba menetel többé nem az ítéletre emlékezteti őket, hogy leromboltatott, hogy véget ért, hanem a helyreállításra, hogy újra felépült, hogy menjünk, nézzük meg ezt a csodát, hogy a romokból újjáépülhetett a templom, hogy újraindulhatott az Isten tisztelet. Testvérek, ha belegondolunk ebbe a hat aláhúzásba, mi az, amikor szüntelen zaklatás után végre békességünk van? Talán egy munkahelyváltás, talán egy költözés. A családon belül egy kibékülés nyomán. Mi az, amikor valaki fél, remeg, mert fegyverrel fenyegetik, mert életveszélyben van, és egyszerre csak nyugalom van, békesség van, és nem az élet fogytát kell nézni, hanem az élet gyarapodását és újraindulását. Milyen az, amikor kesereg az ember az ünnepek miatt, és csak arra emlékszik, hogy milyen volt régen, mert már nem olyan, mint volt. És ez megújul, és újra van értelme ünnepelni. Milyen, amikor a kezünk munkája nem semmivé lesz, nem hiába dolgozunk, hanem beérik annak a gyümölcse, és magunk élvezzük. Milyen, amikor a figyelmeztetés nem a veszélyre szól, hanem mint a harangzúgása, gyertek, menjünk Istenhez. Két dolog miatt érdemes végig gondolni, hogy a maradék mit él meg, hogy már nem a pusztulás az ő élményük, hanem a helyreállítás. Az egyik az, hogy mi, akik a karosszékből nézzük végig élő adásban a katasztrófákat és a háborúknak a képsorait, közben még meg is vacsorázunk, még kávézunk is, mert olyan hosszan mutatják. Hogy belegondolunk abba, hogy egy szemvillanás elég ahhoz, hogy az a békesség, ami körülvesz bennünket, szerte foszoljon és semmivé legyen. Hogy mi, akik olyan biztonságban érezzük, mert mindenütt riasztók vannak, mert mindenütt kerítések védenek bennünket, pillanatok alatt elveszíthetjük mindezt. Milyen érzés ez? Kiszolgáltatottnak lenni. Szembesít ez az ige ezzel azokat, akik úgy gondolják, megrendíthetetlen a jólét körülöttünk. De nem csak ezzel szembesít ez az ige, és nem ezért jó csupán belenézni, hanem azért is, hogy lássuk, és választ találjunk arra az egyetlen egy kérdésre, ami ezt olvasva fölmerül bennünk, hogy de miért? De miért kezd Isten újat azzal a néppel? Miért újítja meg azt a népet, amelyet joggal ért utol bűneinek a következménye? Miért születik kegyelem az igazságszolgáltatás után? Miért születik újra ez a nép a semmiből, a szétszóratásból? Miért gyűjti Isten össze őket? Miért fordítja a gyászukat örömre, szégyenüket, dicsekedésre? És erre a kérdésre maga Isten felel Jeremiás könyvében is, ahogy végig az egész Szentíráson ezt olvassuk. A harmadik verset olvasom. A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek. Ezért vontalak magamhoz hűségesen. Halljátok, testvérek, hogy mit mond Isten? Miért csinálja ezt? Miért kezd újat azzal, akinek már nincs esélye? Mert örök szeretettel szerettelek. Ezt mondja Jeremiásnál, de ezt mondja Jézus Krisztus is, sőt, ő benne értjük meg igazán Istennek ezt a felfoghatatlan szeretetét, mert ez a hír, amit a maradéknak meg kell hallani, hogy titeket azért tart meg Isten, hogy hirdetőivé legyetek az ő dicsőségének, hogy újat akar veletek kezdeni. Ez az örömhír az, ami mindent megváltoztat. Ez az evangélium, ami Jézus Krisztusban előttünk van, hogy Isten igazságos, és mégis megment bennünket. Nem marad el az ítélet, de mégis megőriz bennünket, mert nem a pusztulást akarja, hanem a megtérést és az életet. Hogy mindez hogy történhet meg, ezt csak Jézus felől érthetjük meg igazán, az ő szenvedése, kereszthalála és az ő feltámadása felől. És látjátok, János evangéliuma ugyanazokkal a képekkel fogalmazza meg Istennek ezt a szeretetét, mint ahogy Jeremiás is teszi. Jézus is arról beszél, amiről Jeremiás beszél, hogy hazatérés van, hogy otthont készítek nektek. Jézus ezt mondja a tanítványaiknak, én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha nem így lenne, ha nem lenne elég hely Istennél, mondtam volna-e nektek, hogy értetek teszem mindezt. és ha távol vagyok tőletek, azért vagyok távol tőletek, hogy nektek helyetek lehessen az Isten csodálatos országában és uralmában. Jézus ugyanúgy az otthon és a hazatérés képével szólít meg bennünket, hogy a hontalan, a földön futó, a menekült, a gyökértelen, az idegen, a vegetáló ember, nép egyszerre csak hazára találjon, egyszerre csak otthonra leljen. És az egyház, a maradék, János evangéliumában megéli mindezt. Nem kőfalakat látunk, nem kőépületekről beszél az evangélium, hanem kapcsolatról beszél. Arról a csodáról, hogy Isten a mi otthonunk, hogy Jézusban hazaérkezünk, hogy aki rátalál, az hazaért, az a mennyben van, már most, miközben még itt él a földön. Mert az élet maga az Úr, és aki ő benne van, az ha meghal is, él, és nem hal meg sohasem, mondja Jézus, és ígéri ezt nekünk. Az evangéliumnak felolvasott sorait is újraolvasom, ahol ezt mondja Jézus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. És az a hajlék, ahol mindezt megéljük, az a templom, az nem kőből készül ma. Az a léleknek a temploma, amelyik bennünk készül. Amelyiket belül találjuk meg. A maradék, akiket az Isten a kezébe veszi az életét, akiket lélek szerint megszólít, azok rátalálnak az Isten jelenlétére, és mindarra a fordulatra, amit Jeremiás a szétszórt, megvert, elpusztított, meggyalázott és megalázott népnek hirdet. Testvérek, ez a mi kiváltságunk, Istennek a helyreállító munkája ma ugyanúgy történik közöttünk és bennünk, hogy aki átélte mindezt, vagy ehhez hasonlót, annak az élete lehet Isten helyreállító szeretetének a hírnökévé. Jézus szavai részben jelen időben hangzanak, hogy itt és most történik, részben pedig jövő időben, hogy majd fog mindez teljessé lenni. És ebben a feszültségben élünk, ahogy az a maradék is ebben a feszültségben élt, amelyik hallotta a proféták bátorító szavát, hogy elindulnak, és lassan kezd kibontakozni Istennek ez a helyreállító munkája, ez a mi élményünk is. Hogy Istenre találni, az ő bocsánatára, szeretetére, békességére, az valóság itt és most. De azért még megaláznak, de azért még kirekesztenek, de azért még sírunk, de azért még van szenvedés. Még mindez nem töröltetett el, csak aki már megérezte, hogy Istennek milyen hatalma van, azt tudja, hogy mindez át fogja adni a helyét az Isten dicsőségének, amikor majd végérvényesen töröl le minden könnyet a szemünkről az Úr. Hadd kérdezelek benneteket, hogy ismeritek-e ezt a fajta idegenséget ebben az életben. Megszületette már bennetek ez a mondat, hogy ez a világ nem az én otthonom. Minden rendben van, és mégsem vagyok otthon. Hogy szétnézek, és okom volna örülni, de annyi okom van sírni és kétségbe esni, mert borzalmas, ami ebben a világban történik. Átéltétek-e? Átéltétek-e a maradéknak ezt a keserű élményét, hogy inkább pusztultam volna bele én is, jobb lett volna nekem, könnyebb lenne. Könnyebb annak, aki elmegy, mint annak, aki itt marad. Mert aki ismeri az itt hagyottságot, az elhagyottságot, a reménytelenséget, a szenvedésnek a terhét, annak a számára lesz valóban örömhírré, hogy Isten nem hagy magunkra ebben, hanem Jézusban utánunk jön, lelke által megelevenít, és elkezdi az ő helyreállító munkáját mi bennünk. Jézus ígéretét olvasom az evangéliumból. (Kül) Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Hadd hirdessem nektek ennek az örömét és a valóságát. Ez így van, ahogy Jézus mondta. Ez történik ma. Történhet ma közöttünk is, velünk is. Hogy a Szentlélek megérint, elfedezi a bűneinket Jézusért, megújítja az életünket, békességet ad ott, ahol háborúság volt, hogy hirdessük, hogy csodálatos az Istenünk, hogy csodálatos az ő terve, és azért őrzött meg bennünket, hogy ezt el tudjuk mondani másoknak, hogy mi magunk is, a megvigasztaltak, vigasztalókká lehessünk ebben az életben. Lehetsz te magad is ennek tanúja. Így legyen. Amen. És azt kérem, hogy csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd nem az álmok világába víz bennünket, hanem a valóságba. Köszönjük, hogy a Szentírás lapjain nem csak dicsőségek, csodák, gyógyulások, újongó öröm van, hanem gyász, fájdalom, háború, vereség, kudarcok is. És mégis hálát adunk, hogy mindezek között meg tudjuk vallani, hogy te boldog Isten vagy, aki a te boldogságodba hisz meg bennünket. Köszönjük, Jézus, hogy te úgy jöttél mi közünk, hogy az örömödöttet akartad megosztani velünk, hogy azt akarod, hogy a mi örömünk is teljes legyen. És köszönjük, hogy nem felszínes örömködésbe és szórakozásba hívsz meg bennünket, hanem a letörölt könnyeknek a valóságába, a megvigasztalódásba, a szembesülésbe, hogy az öröm mögött a bűn micsoda romlást, a gyilkos indulat, micsoda pusztítást tud végezni, az emberi önzés, hatalomvágy, gazdagságnak féltése, akarása, milyen tragédiák sorozatát viszi véghez ebben a világban. Áldott légy, Urunk, hogy itt ide jössz. Áldott légy, hogy hagysz maradékot, akik megélik és hirdetik minden más nemzedék számára, hogy te jó vagy, hogy neked van hatalmad megújítani, van akaratod megbocsátani. És köszönjük, hogy a mi életünk lehet ennek a hírnöke, hogy ez történik itt és most. Köszönjük, Urunk, a békét és a biztonságot, amit mi élhetünk. Köszönjük, amikor azt látjuk, hogy a hatalom a maga javait, lehetséges útjait arra használja, hogy emeljen, hogy odálljon a gyengék mellé. Áldott légy, Urunk, ezért. Imádkozunk is vezetőkért, Magyarországon és világszerte, hogy ne a háborút akarják, hogy ne a gyilkosság és gyilkolás útján akarjanak előrébb jutni maguknak, polgáraiknak, jobb életet biztosítani. Könyörülj meg, Urunk, ezen a világon. Áld meg a vezetőket lelkednek vezetésével, hogy lássák az igazságot, hogy szerinted tudják az igazságot látni, és hogy a te igazságod megigazítsa őket. És köszönjük, Urunk, hogyha mi magunk lehetünk a te embereid, mint hangyák, akik viszik a maguk terhét, de viszik mások terhét is. Itt vagyunk, Urunk, hogy hirdessük, hogy idejéljük az örömhírt Magyarországra, meg talán Szíriába is. Amen. Imádkozunk együtt az útól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg mi nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És nem kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.